Nagyon-nagyon örülünk az Úrnak a jelenlétének. Ha nincs éhség, hogyha azt érzed, hogy nincs éhség a szívedben, akkor azt javasolom, hogy kerülj egy olyan állapotba Isten jelenlétében, hogy olyan állapotba kerülj, hogy a szíved egy gerjedező állapotba kerüljön. Az a jó állapot, amikor a Szentlélek át tud járni, hogy a szíved gerjedezik Isten felé. Üres a szív, és ahhoz nem tud fölgerjedni a vágy. Kinyilatkoztatást kap valaki az igéből, akkor az igének az a feladata, hogy lebontsa a szívről ezeket a gátakat, és közel hozzon Istenhez. Pontosan úgy, hogy az Emmauszi tanítványoknál történt, Jézus Krisztus nem tudom hány kilométeren keresztül hirdette nekik az élő igét, az Ószövetségtől kezdve az Új Szövetségig, végig hirdette nekik az ő saját maga nagyságát, egészen addig, amíg a szívükben nem lett egy éhség. Élő igéket kaptak. És utána, ha levezetett a Lukács 24-et, azt látod, hogy utána már gerjedezett a szívük. Utána már nem akarták Jézus Krisztust elengedni. Jézus ugye el akart menni, úgysem, mintha elment volna, és akkor mondták az anyagok, ne menj el, és mondja Jézus. Tehát úgy csinált, mintha el akart volna menni, de igazából csak fölkeltette az éhséget bennük. És utána azt olvasott, hogy egészen olyan állapotba kerültek, hogy már az ige azt mondja, hogy avagy nem gerjedezette a szívünk. És ez a jó ige tanulmányozás. Odáig ne engedd el Jézust az imakamrádból. Ne engedd el Jézust a szobádból. Az ima alkalmakról addig, amíg közel nem jön, amíg nem érzed azt, hogy a szívedet eláztatja az élő igével. És amikor az ige megerősít, és érzed azt, hogy él, tehát él az ige, akkor a Szent Szellem át tud járni. Nagyon sokszor fájdalmak, terhek vannak rajtunk, ami miatt a Szent Szellem nem tud betölteni. Ez egy valóság. Nem mindent tud a Szent Szellem úgy áttörni, amit szeretne. És ha szeretnél betöltekezni Szent Szellemmel, akkor javaslom, hogy önts ki a szívedet előtte. Le kell tudni terni a fájdalmakat, a terheket, a problémákat. Ugyanis vannak dolgok, amit a Szent Szellemnek ellenállnak, és képtelen, beszélgetünk a nőin arról, hogy mik az akadályai mondjuk a Szent Szellem való betöltekezésnek, és én hiszem valósággal, hogy az Efézus 4-ben, hogy mondja Pál, hogy meg ne szomorítsátok Istennek a szellemét. Emlékeztek? Teljes váltságnak a napjára. Semmiféle mérgesség, keserűség eredeti szövegben, fölgerjedés, harag, lárma, kivetesség közületek. Tehát vannak dolgok, amik megszomorítják az Istennek a szellemét. És ha tudatosan ellene kell állni olyan fájdalmaknak, érzelmeknek, amik megszomorítják őt. És tudjátok, az a baj, hogy én azt gondolom, hogy mi előjáróban, úgy nem akartam én erről beszélni, hogy ha valósággal tudnánk azt, hogy ő tényleg egy személy, akkor kevesebbet bántanánk őt meg. Sokszor embereket is megbántunk, akik itt vannak előttünk, akkor azt mondanám, hogy akkor ha az embereket képesek vagyunk megbántani, hát akkor miért ne lennénk képesek a Szent Szellemet megbántani? És neki vannak érzelmei. És vannak dolgok, amit megszomorítják őt. Beszél arról az Isten igéje, hogy vannak, akik ellenállnak a Szent Szellemnek. Van a Szent Szellemnek a megoltása. És ezeket majd nézd át az igében, esetleg nem is tudom, most miért kezdtem erről beszélni, esetleg a végén, hogyha összefoglalom ezeket. De ezeket én nagyon kutattam. Mert én azt szeretném, hogy a Isten ereje, szelleme betöltene. És ne legyen semmi olyan a szívemben, a lelkemben, amiatt nem tud átjárni engem az Istennek a szelleme. Amen. Dicsőség az Úrnak. És jó, hogy beszéltél erről a érintésről. Én nem láttam még olyan ébredést, ahol nem voltak érintések. Tehát olyan ébredés nincsen, ahol nem járja át az embereknek a testét is az Isten ereje, az Istennek a szelleme. És erre viszont fel kell készülnöd. És ha érzed a szívedben, lelkedben, hogy bármiféle ellenállás van a Szentlélekkel kapcsolatban, ezek valóságok, javaslom, ha az Úr meg tudja neked mutatni, hogy ez féleleme, vagy pedig démon, rendesen démonikus félelem van benned attól, hogy valakit megérint a Szent Szellem, vagy betölt. Sok probléma van, ebből lehetséges, hogy meg is kell gyógyulnod. Létezhet, hogy a múltból vannak ilyen szálak, ahol láttál esetleg rossz betöltekezéseket. De bíznod kell az Istenben, hogy már megláttuk, már megtanultuk, hogy mi a rossz, nem? Már nem akarjuk úgy csinálni. Most már úgy szeretnénk csinálni, ahogy jó. Bízz abban, hogy ha Isten eléri a szívedet, lelkedet, akkor ő úgy fog megérinte, hogy ő szeretné. És ha esetleg, ne adj Isten, ott egy kis csumpi, akkor kiűzzük. hogyha sérülés van benned, akkor azt is meg fogjuk látni, mert a Szent Szellem velünk van, és föl tudjuk ismerni, hogy ez egy múltból jövő sérülés, testi manifestáció, az Isten erejétől van. De nagyon fontos, hogy szabad legyél, és nyílt legyél, és a szabadság szellemében legyél az Isten tiszteleten. Itt is, az ima alkalmakon, a női alkalmakon. Ne legyen benned egy zártság. Nagyon-nagyon fontos a nyitottság az Istennek a szellemére. Amen? Mert ő jönni akar. És van úgy, hogy tényleg, ahogy Keresztelő János tanítványon is láttuk, hogy van úgy, hogy a régi bor először finomabb, de még nem kóstoltad az újat. Valóban nem, fizikálisan is. De utána, ahogy felolvastam a efézusi tanítványokat, utána a Keresztelő János tanítványai vették az új bort. Mert akik az igazságból vannak, azok fölismerik az új bort, az Istennek a jelenlétet, és képesek venni Istennek a szellemét. Szóval javaslom, hogy legyél egy olyan üres járatban, az Úr meg tudja neked mutatni azt, hogy van-e problémád a Szentlélekkel. Létezhet, hogy Szent Szellem ellenes teológiákat meg kell törnöd, ahol nem látod az ő istenségét, az ő személyét, nem látod őt Istennek. Figyeljetek, nem lehet az Atyát, a Fiút megismerni a Szentlélek nélkül. Próbálják. Sokan próbálják kikerülni az Isten szellemét, de nem fog sikerülni. Az Atya, a Fiú fönn van. Itt a Szent Szellem van, a Szent Szellem Isten. És ezért a Szent Szellemmel ki kell alakítani egy élő közösséget, egy élő kapcsolatot. Azt mondja a 2 Korintus 13-ban az ige, hogy Istennek Jézusnak a kegyelme, Istennek a szeretete és Szent Szellem közössége veletek. Hogyha nincs közösség, akkor hogy vennénk át a kegyelmet és a szeretetet? Sehogy. Az élő közösség nagyon fontos. Tehát vizsgáld meg, hogy milyen a kapcsolatod a Szentlélekkel. Ismered-e őt? Ismered-e a jelenlétét? Hogy milyen a jelenléte a Szentléleknek? Ismered-e a kenetét, az erejét? Tudsz-e tőle függni az életedben? Vágyakozol rá? Sok minden van, de higgyétek el, az Úr neked, ha te vágyakozol az Isten érintésére, meg tudja mutatni, hogy milyen problémáid vannak. De elsősorban magadra figyeljél mindig, amikor egy-egy alkalom van, ne arra figyelj, hogy kit hogy tölt be a Szentlélek, kivel mi történik, teljesen lényegtelen. Lehet, hogy Isten csak megérint téged, és kísérsz egy fájdalmat. Lehet, hogy kapsz egy élő igét, ne korlátozd be a Szent Szellemet. És ne érezd magad rosszul, hogy az egyik embert úgy megérinti a Szentlélek, hogy rajta van az öröm, a másik sír. Sose ezzel törődjél. Jöttünk olyan közösségbe, ahol az emberek olyan vádlás, károsztatás alatt érezték magukat, mert őket a Szent Szellem nem töltötte be. És közben mondjuk ki, hogy nem is biztos, hogy a Szent Szellem volt. Ne engedd meg, hogy egy ilyenfajta bűntudat, károsztatás érzés legyen rajtad. Tudjátok, mit jelent megnéztem a Webster szótárban, mit jelent az, hogy igaznak lenni. Azt jelenti, hogy a szent erkölcsi törvénynek megfelelni, és bűntudattól és bűntől élni. A bűntudatot ki kell vetni a szívedből, szellemedből. Nem lehet az életedben károsztatás, bűntudat, érzés, mert akkor okolod magadat, vádolod magad. Semmi nem kell, csak az éjség. Hívd Jézust. Engedd közel magadhoz. Várakozz rá. És mondd neki, Uram, gyere, gerjedeztesd a szívemet, mert éhes akarok lenni a te szellemedre. Én vágyom a Szent Szellemre való jelenlétre. Uram, hogyha valami magaslat van az elmémben, ami nem engedi, és nem hisz az Isten szellemének az erejében, hatalmában, akkor vedd ki belőlem. Amen. Dicsőség az Úrnak. Múlt héten a királyságról beszéltem, és a 10 szűz példázatáról, és nem tudtam tovább menni, imádkoztam, másról szerettem volna beszélni, de olyan határozottan éreztem, hogy tovább kell folytatni az üzenetet, főleg a 10 szűz példázatát, de mi meglátjuk, hogy fog történni, de én azt látom, hogy ellenállás van a szellemvilágban. Ezt határozottan érzem, hogy amikor hívők elkezdenek a királyságról beszélni, és a királyság alatt azt értsd, hogy megnyilvánul a természet feletti. A királyság azt jelenti, hogy Isten ereje át akar hatolni, be akar törni a látható világba. És valóban erőszakot szenved is a királyság, valóban érezzük a nyomásokat, a terheket. Én is sokszor érzem ezeket a támadásokat, érzem is, és tudatosan ellenállok az ördög támadásának. Tehát amikor a királyságot hirdetjük, szellemvilágban mozgunk, akkor mindig támadás lesz. De van egy nagyon jó hírem, ahogy kezdtem a múlt heti alkalmat, a Dániel 2, nem kell mennetek. Azt mondja a profécia, már az Ószövetségben, hogy az egek istene birodalmat támaszt, mely soha örökké meg nem romol. És ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Amen. Nem létezik, hogy az Isten királysága ellen bármiféle erő győzne. Ha te ebben hiszel, tudatos leszel, és a gyülekezet összefog, és együtt, egy szívvel hiszünk a királyság erejében, hatalmában, és hiszünk abban, összeegyesítjük a hitünket, hogy a vágyunk az, hogy ebben a gyülekezetben, sőt Budapesten, megvalósuljon az Istennek az ereje, hatalma, és tudatosan élünk, akkor ez meg fog valósulni. Semmi nem állhat ellene a királyságnak. Ez egy romolhatatlan királyság, azt olvasod itt a Dánielben. Láthatatlan királyság, de emellett iszonyú valóságos. Sokkal valóságosabb az a királyság, mint a földi atmoszféra. Rendíthetetlen az a királyság. Mozdíthatatlan a zsidó 12 alapján ez a királyság. Ez valóság. Sokkal valóságosabb, mint ahogy én itt állok. Múlt héten beszéltem arról, hogy Jézus szolgálatáról beszéltem, egy kicsit akkor összefoglalom szerintem, hogy hogyan kezdődött Jézusnak a szolgálata, és mi volt az ő feladata. Ugye többször említettem, hogy Jézusnak a szíve csücske a királyság. Beszéltem arról, hogy mik állanak ellene a királyság evangéliumának, hogy miért nem tudjuk venni Istennek a szellemét, és miért nem látjuk át a királyságnak az üzenetét. Beszéltem, csak szavakat sorolok föl, mert nem akarok most arról beszélni, mert akkor túl hosszú lenne a prédikáció. Olyan szavakra emlékez vissza, hogy alázat. Olyan szavakra emlékez vissza, hogy felfúvalkodottság, megkövéredett szív. Amikor tompa a szív, amikor érzéketlen a természet felettire. Amikor nem hiszed el, beszéltem arról, nem hiszed el, hogy az Isten királysága természet feletti erő be tud hatolni a te személyes kicsi életedbe. Amikor nem hiszed el tudat alatt, hogy van benned kenet, és a kenet át tud törni. Beszéltem Jézus Krisztus szolgálatáról, hogy ő által az ő rajta lévő keneten keresztül tört át a királyság. Tehát akkor most lefordítom. A bennünk lévő kenet által tud a királyság kiáradni a mi életünkbe is. Jézuson, a keneten keresztül, Jézuson keresztül, azon a keneten keresztül tört át a királyság, és hatolt be a természetes közegbe. Beszéltem arról, hogy a tanítványok a királyság evangéliumot hirdették. Mondtam, hogy 40 napon keresztül csak erről szólt a tanfolyam, az Isten királyságáról. Beszéltem Pálnak a szolgálatáról, azt hiszem két ige helyet felsoroltam az abcselbe, ahol látod, hogy az Isten királyságát, Isten országát hirdeti. És mind a két helyen arról van szó, hogy nem tudták befogadni a királyságot a megtompult szívük, szellemük miatt, a megkövéredett szívük miatt. Ellenáll Isten erejének. Amikor az ember nem alázkodik meg, nagyon sokat beszéltem arról, amit én az igéből láttam, az intellektualizmus akadályáról. Beszéltem arról, hogy nem akar az ember Isten életébe venni. Beszéltem arról, hogy milyen a farizeusi írástudói mentalitás. Ezek mind szellemi erők, amik most is ebben a korszakban ellenállnak Istennek a királyságának. Beszéltem a betűnek a nagyságáról, hogy fölnagyítja a betűt. Beszéltem arról, hogy van a szellemnek az újsága. És beszéltem arról, hogy a királyságot, aki érti, annak tele van az éléstára. Össze tudja tenni az ószövetségi, újszövetségi dolgokat. A Jézus előtti, Jézus utáni dolgokat. Beszéltem arról, hogy aki érti a királyságot, a jelenben képes friss kijelentéseket kapni. Tele van az éléstára. Amen. Jézus Krisztus erőszakos volt, és rombolta az ördög királyságát. Tudatos volt. Figyeljetek, ha nem leszünk radikálisak, már az életedben, sőt a családodban, nem leszel radikális, nem lesz áttörés. Ezt garantálom. A királyságra támadás jön mindig. És ha te nem vagy erősebb, akkor meg fogsz állni, és nem lesz se növekedés az életedben, se áttörés. Jézus tudatosan, mikor megkeresztelkedett Szentlélekkel, a víz volt, a vízkeresztség, Szentlélekkeresztség, megnyílt az ég, ahogy imádkozott. Betöltötte őt Istennek a szelleme. Jött a mennyei hang. Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Tudatosan utána bevitte a Szentlélek őt a pusztába. És utána ott az ördög megkísértette a fiúságával szembe. Utána kijött győztesen. Nem engedte, hogy ott a pusztában elvetett legyen. Nem engedte, hogy elutasított legyen. Mindig tudta alkalmazni a fiúságát. És utána kijött a szellemnek az erejével, És onnantól kezdve no compromise. Isten kenete rajtam van. Bement a zsinagógába, kinyitott az Ézsaiás 61-et, és fölolvast az Ézsaiás 61-et. De akkoriban nem olvashatták föl az elsőtől a 9-es versig, csak a 10-es verstől, hogy örvendezvén örvendezek. Mert az csak a messiásé volt. Ő megfogta az igét tudatosan, megfogta az Ézsaiás 61-et, és tudatosan magára vonatkoztatta. És azt mondta, hogy én vagyok az Úrnak a felkentje. Én vagyok az Úrnak a felkentje. És utána azt olvasod a Lukács 4-be, oda is mehetünk, akkor Lukács 4, odaadták neki az Ézsaiás proféta könyvét. Az Úr szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem az Úr, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívüket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, a vakok szemeinek a megnyilását. Szabadon bocsássam a lesújtottakat. Hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És utána azt olvasod, hogy ennek az üzenetnek a hallására megtámadták őt. Olvastad itt a végén, 28-as vers, beteltek minnyáján haraggal zsinagógában, mikor ezeket hallották, és felkelvén kiűzzék őt a városon kívül, és vitték őt annak a hegynek a szélére, amelyen az ő városuk épült, hogy onnan letaszítsák. Ő azonban közöttük átmenve eltávozott. Abban a pillanatban, hogy a kenet rajta volt, abban a pillanatban elkezdte rombolni az ördög erejét. Két irányú volt, rombolta a farizeusi, szaduceusi magaslatokat, és tudatosan az ördög ellen ment, a betegségek, a szegénység, az erőtlenség démonait kezdte kiűzni. Két irányú a királyságban való mozgás, magaslatokat kell összetörni az elméden, a szíveden, minden magaslatnak ellene kell állni, szemléletváltozás kell az embernek az életébe, a hagyományokat le kell tenni, és a másik irány tudatosan ellenemész. Tehát egyrészt rombolod a magad életében lévő összes magaslatot, ami a királyság üzenetével nem egyezik, és az ördög minden munkáját úgy, ahogy Jézus, azáltal, hogy megyünk, imádkozunk együtt, közösségbe vagyunk, együtt imádkozunk, együtt hívjuk segítségül az Urat, démonokat űzünk, ha-ho, ez is nagyon fontos, most itt eszembe, a királyságban démonűzés van. Szeretném megkérdezni, mikor űztél utoljára a démont? És kimente? Gyakoroltad-e a hatalmadat Isten királyságában? Vagy félsz a démonoktól? Azt se tudod, hogy létezik. Ez valóság. A női alkalman mentek ki démonok. Mentek ki démonok. Ahol megjelenik a királyság, ott démonokat kell űzni. Sőt, megfordítom. Ha nem űzünk démonokat, nem fog eljönni a királyság ereje. Ezek betokosodott démonok. Ez a farizeusi, szaduceusi mentalitás. A szaduceusok a másik fele volt. Hát ők semmit nem fogadtak el, amit nem tudtak megérteni, nem tudtak megmagyarázni. De ezért nem fogadták el a csodákat, mert mindent az elmével akartak megérteni. Jézus ezt csinálta, ezt rombolta. Ez a királyság. És ebbe a királyságba születtünk bele, ebbe csöppentünk mindannyian bele, és ebben a királyságban kell nekünk mozognunk. Föl kell kelni, hogy hova születtünk bele. Végre föl kell kelni. Fölolvastam azt hiszem a Máté 6-ot, gyertek oda. Máté 6, 30-astól. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek. Ugye az ellátásról van szó. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Isten országát, elmondtam nektek az Amplified fordítás alapján azt jelenti, hogy vegyétek célba, törekedjetek mindinkább. Tehát a 10-es, az újjászületett kereszténynek az életébe a 10-es az Isten királyságának kell lennie. Ha az újjászületett keresztény életében nem az Isten királyságának a megértése, az alkalmazása és a megvalósítása a cél, akkor az a keresztény céltévesztett. Helyette más céljai lesznek, más tervei lesznek, elkezd kezdeni foglalkozni a családjával, saját magával, de nem a királysággal. Keresni kell az ő királyságát, az ő országát és az ő igazságát. az ő igazsága, ez egy abszolút valóság. Hatalmas Istennek a királysága, és még hatalmasabb az ő igazsága. Annyi titok van Isten királyságában, amit ki tudunk venni, hogyha az ember kapcsolatban Istennel. És ezek szerint a kicsinyhitűségre a válasz Jézusnak a királyság. A királyság üzenete. Céltudatosan keressétek ezt a királyságot, és ennek a királyságnak a megvalósulását. És ezek mind megadattak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Beszéltem arról, hogy most olyan dolgokat mondok nektek, ami tudtok, és én is tudok, és mégis elfelejtjük. Mert az életünkben nem értjük meg az odaszánásnak az üzenetét. Mindent oda kell tudni adni egy hívőnek a királyságért. Kincsként kell látnia Isten országát az ő életébe, a családjába, a gyülekezetbe. Sokkal fontosabb bárminél. Jézus ilyen evangéliumot hirdetett. A királysági mentalitásban nincs aggodalmaskodás a holnappal szemben, hogy mit hoz a holnap az életedre. Akár anyagi, akár szellemi, akár lelki. Azt mondja Jézus, minden napnak megvan a maga baja. Valakivel beszélgettem erről az igéről, és mondtam, hogy túl sokat okoskodunk, túl sokat aggodalmaskodunk, és betervezzük az életünket, hogy mi fog történni holnap, holnap után, mi lesz ezzel, mi lesz azzal, és nem vesszük észre, hogy a királyságban nincs helye ennek az életmódnak. A királyságban a mának van itt a helye. És tudjátok miért? Megmondom őszintén. Én arra jöttem, hogy imádkoztam az Úrhoz, mert mi agyaskodva betervezzük, hogy mi hogy fog történni, és nem engedjük, hogy a Szent Szellem spontán vezessen minket. És mindent előre kitalálunk. Hogyan leszek gazdag? Hogyan fog engem Isten megáldani? Elmegyek ide, az A pont, B pont, C pont, D pont. De Jézus mondja, nem! Az Isten királyságában ma van. Mert a királyságnak a szelleme a Szent Szellem, aki tanácsolni akar bennünket. Kizárjuk az életünkből a Szent Szellem szavát. Amikor agyaskodunk. Kizárjuk. És nem tud odajönni az életünkhöz, nem tud megérinteni, nem tud szólni. Nézzük a Lukács 9-et. Csak hogy összehozzam. Tehát nem csak arra várunk, hogy a dicsőségért hinni kell abban, hogy a dicsőség visszatér az egyházba. A hívőknek. Hinni kell, hogy visszatér, és vissza akar jönni az életünkbe Istennek a dicsősége. Lukács 9-et mondtam? Nem. Sokan nem tudják, hogy milyen országba léptek be. És nem tudják, hogy hogy működik. És nem értik, hogy miért nem jutnak az életükben egyről a kettőre. Lukács 9, 57-es. De azt gondolom, sok keresztény nem érti, hogy árat kell fizetni ezért az országért. Úgy járnak Isten tiszteletre, úgy járnak alkalmakra, hogy nem értik. Hogyha valami többet akarunk, azért árat kell fizetni. Nézd meg Lukács 9-et. 57. Lőn pedig, mikor mentek, vala, mondanéki az úton. Követlek téged, Uram, valahová mégy. És mondta neki Jézus, a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs fejét hova lehajtania. Mondta pedig másnak, kövess engem. Azt pedig mondta, Uram, engedd meg nekem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. Mondta pedig néki Jézus, hadd temessék el a halottak a halottaikat. Te pedig elmenvén hirdesd az Isten országát. Ez a kegyelmes Jézus. Ez a kegyelmes Jézus. Amit sok kegyelem tanító nem mond el. Mondd pedig más is. Követlek téged, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek azoktól, akik az én házamban vannak. És milyen jó, hogy mi meg elmondjuk ezeket az igéket. Amen. És mondanék ki Jézus, valaki az eke szalvára veti a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Istennek az országára. Követlek téged, Uram, valahová mégy. Na hova megy Jézus? A királyságot hirdetni. Jézus a királyságot hirdette. Ez volt a feladata. És szóval mit mond neki Jézus? Tulajdonképpen most lefordítom az én elmémre. Követhetsz engem, de sok-sok nehéz pillanatod, sok-sok nehéz órád lesz, nehéz napjaid lesznek, mert a testedet meg kell feszítened, és le kell tenned a kényelmedet. Képes vagy-e a kényelmettől megszabadulni, a lustaságodtól? Én ezeken gondolkodom, mert én többet akarok. Ne úgy értsétek, hogy én nektek prédikálok. Úgy értsétek, hogy ezen átmegyek hetek óta, és egyszerűen érzem, ahogy alakul ki bennem egy radikalizmus. Követhetsz. Valóban. De képes vagy letenni a kényelmedet. A másik két ember érzelmileg, értelmileg, gondolatailag hozzá voltak kötve a családjukhoz, emberekhez. És Jézus azt mondja, így akarták őt követni. Sokan úgy akarjuk követni Jézust, hogy meghagyjuk a generációs szellemeinket. Emberektől függünk, véleményüktől, anyu, apu, a fiam mit fog szólni. És nem vagyunk képesek odállni a fiunk elé, és megmondani Isten akaratát, és Isten igazságát. Nem vagyunk képesek odállni a szülőink elé. Nem vagyunk képesek elszakítani olyan szálakat, amiről tudjuk, hogy nem helyes. Azt mondja Jézus, hogy nem hirdethetjük Isten királyságát. Így. Nem lép, sőt, mit jelent Jézus követése? A királyságnak az üzenetét jelenti. Aki belép ebbe a királyságba, aki követni, ne, fordítva, aki követni akarja Jézust, annak a királyságot kell hirdetni. A királyságot kell terjeszteni, ebbe kell mozognia. Higgyétek el, nagyon sok hívő nem érti ezt. Ha te akarod Isten erejét az életedre, most teljesen komolyan beszélek. Ha akarod Isten erejét, akarod Isten szellemét, legyél radikális. Magaddal szembe, a kényelmeddel szembe. El tudjátok képzelni, hogy Jézus tanítványai nem jártak volna ima alkalmakra? El tudjátok képzelni? Oh, nézem a tévét, Jézus. Oh, most a fiammal törődök. El tudjátok képzelni, hogy kihagytak egy ima alkalmat? Nem tudom elképzelni. Egyszerűen nem tudom elképzelni. Jézus megtanította őket, hogyan kell mozogni. Nem tudom elhinni azt a radikális Jézust és a radikális tanítványokat. Érzelmileg, lelkileg, gondolkodásukban befolyásolva, manipulálva vannak emberek, keresztények. Ó, nem megyek Isten tiszteletre, mert ezt is ezt kell csinálnom. Ó, figyeljetek, ugye nem vagyok elmebeteg, nem arról beszélek, hogy egyszer-kétszer ilyen van. Én arról beszélek, amikor folyamatában kifogásokat talál az ember. Minden fontosabb, mint a királyság. Minden fontosabb, hogy Isten tiszteletre járunk, ima alkalmakra, vagy mit tudom én, női, vagy férfi, bármilyen alkalmakra. Vannak szituációk, amikor az ember dolgozik, értsétek, ezt ne így értsétek. Amikor te tudod, hogy eljöhetnél, de nem teszed. És tudod, ezeken az alkalmakon kaphatsz, sőt, adhatsz. Nem tudjuk Jézust pszichéből szolgálni. Nem tudjuk érzelemmel követni a názareti Jézust. Meg kell érteni, az emberi érzelmeket az ördög szétszedi. Szellemből kell radikálisnak lenni. Remélem értitek, amikor arról beszélek, hogy Jézus Krisztus radikális volt, nem arról beszélek, hogy testileg erőszakos volt, hanem a szellemében alakult ki ez a radikalizmus. A szellemében no compromise. Ilyen ember volt Jézus Krisztus a Földön. Nem lehetsz pszichikai ember. Nem lehetsz érzelmi. Nem függhetsz úgy a gyerekedtől, a férjedtől, a feleségedtől, senkitől. Hívők tömegével látom, nem szabadulnak meg a pszichikai dolgaikból. És nem tudnak előre jutni. Nem tudnak, de nem lehet követni. Hát Jézus, figyeljetek, én most eretnekséget mondok. Az Isten igéjét olvasom, hogy hogyan lehet a királyságot hirdetni, hogyan lehet megvalósítani, és hogyan kell mozogni ebbe a királyságba, ha akarunk valamit. Ha valaki hátranéz, azt mondta Jézus, nem alkalmas Isten királyságára. Bármikor hátranézel, a múltad meg tud kötözni. Még ha a múltban fájdalmaid voltak, ha nézd meg, hagyd temessem el a halottakat. Búcsút akarok venni. Tudod, mi volt a baj? Jézus meglátta benne, hogy mennyire kötődik. Nem az volt a baj, hogy oké, elmegyek, és most elbúcsúzom az anyámtól, hanem a lelkében iszonyúan kötődött. Kötődött. És Jézus meglátja ezeket az érzelmeket. Anyu, apu dolgaitól meg kell szabadulni. Még a gyermekettől is. Nem köthet téged a gyermeked. Kemény, hát Isten igéje. Az érzelmeid nem manipulálhatnak. Az érzelmek becsapnak. Halleluja. Remélem, nem érted félre, anyut, aput tiszteljük. Nem erről van itt szó. Remélem, senki nem mondja, hogy itt most olyanokat mondok, hogy tisztelem. Nagyon tisztelem. Csak nem minden héten oda kell járnom vasárnap, mert azt nem bírnám. Mert az már egy kötelék. Ha nekem minden vasárnap oda kell járnom, és még szombaton, és oda előbb-utóbb azt érzem, hogy nem vagyok szabad, mert ha nem megyek el, az anyuci megharagszik, meg az apuci, meg a fiam. Ez már kötelék. Jézus mit szólt volna ehhez? Nem megyek evangélizni, az anyuhoz megyek. Ezt teljesen komolyan mondom. Megyek Máriához. Jó, Istenem. Nem tudjuk a királyságot építeni, a lelkünk nincs megfeszítve. Azért kezdtem ezzel, hogy ne bántsatok majd a végén, mert utána a végén arra fogtok emlékezni, milyen jókat mondok. Amen. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Nézzük a Lukács 12-t. Ezt most majd úgy elfelejtitek gyorsan, és megbocsátotok nekem. Halleluja. Na jó van. Lukács 12. Ó, de jó, hogy kegyelmes Jézusunk van, amen. Halleluja. Most direkt felolvasok egy másik igét, a Lukács 12-ben, a 12:31-32-t. Lukács 12:31-32. Én most azoknak beszélek, tudom nagyon jól, hogy nem mindenki fog ennek engedelmeskedni, de azoknak beszélek, akik a szellemükkel figyelnek, amit mondok. Nagyon jól tudom, hogy most sok emberhez szól az Úr, és neked döntened kell. Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak nektek. Ugye ugyanazt a sztorit elmondja Jézus, ugyanarról beszél. Figyelj, ne félj te kicsi nyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja ezt az országot. Ezzel az országgal minket a kegyelem köt össze. Az Isten királyságával minket, ami összeköt, az a kegyelem. Kegyelemből részesedhetünk ennek az országnak az ellátásából, javaiból, természetfeletti erejéből. Azért, mert azt mondja Jézus, hogy tetszett az atyának, hogy nektek adja ezt az országot. Ki ez az ország? Mondjátok ki, ki? Amen. És úgy élünk, hogy valóban a miénk? Ami a mied, ami a tied, arról tudnod kell, hogy mi az, nem? Tudnod kell arról, hogy mit tartalmaz. Ez a te országod, ez az én országom. Már birtokos viszony. És miért? Mert Jézus Krisztus a Golgotai keresztre fölment, és a megváltás ajándékaként az Isten nekünk adta az országát. Ez az én országom. Aha, akkor nekem jogaim vannak. Aha, kötelezettségeim vannak. Aha, részesedhetek az áldásokból, mert ez az én országom, ez az én királyságom. És azt kell mondani az ördögnek, ördög, ez az én országom, ez az én királyságom, ez az enyém, birtokviszony. És amikor megérted Istennek az igazságát és a királyságot, egyre jobban érezni fogod, hogy ez az ország a tied. Az enyém, enyém. Mit mond a mi atyánkba? Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ámen. És akkor az utolsó. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Tehát az ország, dicsőség, minden, az az atyáj, és az enyém. És az enyém. Nem csak övé az ország, az enyém. Mert a fiúval együtt, értsétek, ha csak ezt megértitek ma, mindent odaadott a fiúval. Az egész országot. És minél jobban egy keresztény kutatja az Isten királyságát, az Isten erejét, annál jobban érti meg, hogy mi van ebben a királyságban, ebben az országban. Hogyan kell működni, mozogni ebben az országban? Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Amen. Engem ez úgy fölbátorított. Dicsőség az Úrnak. Kicsit szomjas vagyok. Most már nekünk azzal kell törődni, mivel miénk az ország, hogy hogyan mozoghatunk ebben az országban. Nem külső. Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Nem tudományosan okoskodva, ahogy a farizeusok gondolták. Már bennünk van Isten királysága. Most már a feladat az, hogy hogyan tudunk mozogni ebben a királyságban. Nézzük a Zsidó 4.16-ot. Fölemelem most egy picit a lécet. Aki fiatal keresztény, mindjárt ő hozzá is szólok. Zsidó 4, ugye? Azt mondtam. Zsidó 4. 14-16. Ugye erről az igéről beszélünk már lassan 3 hónapja. A kegyelem üzenetéről beszélünk. Fölolvasom. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek a fia, ragaszkodjunk a vallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyallosságainkon, hanem megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem király székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Mivel foglalkozunk már több mint 3 hónapja? Hogy hogyan kell kegyelmet átvenni? Hogyan kell irgalmat átvenni? Beszéltünk arról, mi a hesed, mi a rahám, mi a karisz. Emlékeztek, hogy mit olvastam föl múlt héten, hogy 3 hónapig beszélt Pál az efézusi zsinagógában. 3 hónapig hirdette az Isten királyságát, amikor azt mondta, hogy most már rájövök, hogy kiket tudok tanítani. 3 hónapig hirdette az Isten országára a dolgokat, és onnan kezdve meglátta, hogy kiben van mag, és ki akar tovább fejlődni. Ez csak most jutott eszembe. 3 hónap után. Most én fölemelem a lécet, és most azt mondom, hogy ezt a kegyelmet és az irgalmat most már át kell tudnod adni. Eddig kaptad. Ott voltál a kegyelem király székénél. Ott időztünk. Most a feladat, hogy a kegyelmet, az irgalmat a királyság érdekében átad. És terjezd. Működni kell Szentlélekkel betöltött keresztényekbe az átadásnak, átvételnek is. Átadom, átadom Isten erejét, átadom Isten kegyelmét. Aki fiatal keresztény, az csak időzzön, legyen ott a kegyelem király székénél, fürödjön, várjon arra, de hozzateszem, hogy az idősebb keresztény is oda kell, vissza kell mennie. De a feladat az, hogy továbbad. Fölemelem a lécet. Régi keresztényeknek. Nem csak ott vagyunk, és időzünk, és ott ülünk Jézusnak a lábainál, hanem megértjük a királyság üzenetét, hogy nekem mozognom, működnöm kell. Csinálnom kell a dolgokat. Ahhoz, hogy Isten ereje megnyilvánuljon. Ezért mondtam múlt héten, hogy a kegyelem igéjét hallgatni felelősség. Felelősség, hogy hallgatunk arról tanításokat, hogy mennyire jó az Isten. Mennyire szeret. Milyen kivételes bánásmódban tud bennünket részesíteni. Tehát a koronánkat itt használni kell a királyságban. És itt most ne vedd le. A királyságban működsz, és akarod Isten erejét, akkor ezt a koronát, az irgalmasság koronáját használd. Ez az uralkodásnak a jelképe is. Hatalmat kell tudnod gyakorolni. Ha a motivációnk még a kegyelem átvételben is az, hogy adjunk, akkor meg fog szaporodni a kegyelem rajtunk. Ha még a motivációnk is az, hogy azért megyek a kegyelem király székéhez, hogy én át tudjak adni másoknak a számára, akkor megnövekedik a kegyelem, hiszem. Ahogy mondja a János evangéliumában, hogy az ő teljességében vettünk kegyelmet a kegyelemért. Tehát a kegyelem tud növekedni. Átveszel kegyelmet Istentől, és tovább kell adnod másoknak, hogy a kegyelem tudjon növekedni. És akkor a kegyelemnek a nagyobb mértéket tud ránk áradni. Amen. A kegyelemnek növekednie kell, hogy erővé váljon az életünkbe, és ezt a kegyelmet tovább kell tudnod adni. Amen. Mert hogyha egy hívő folyamatosan Isten kegyelmét érti és veszi, akkor telve lesz a szíve, és tovább tudja adni. Ez a cél. Én most ugye a királyságról beszélek. Hogyan tud működni a királyság? Amit tanultál a kegyelemről már hónapok óta, építsd be az életedbe, és add tovább. És működj, és mozogj benne. Most van. Most van. Nézzük a 1 János 3-at. 1 János 3-8. 1 János 3-8. Rombolni kell a magaslatokat, illetve az ördög munkáit. Tudatosan. Tulajdonképpen úgy kéne élnünk, hogy körülöttünk lévő emberek életében ne hagyjuk azt, hogy az ördög örvendezzen. Hogy pusztítsa, kifossza őket, a családunkat. Amikor látjuk a feleségünket, hogy a szemünk láttára épül le, vagy látjuk a férjünket, ezt nem lehet megengedni. Kell egy szent düh, hogy észreveszed, hogy miben van a párod. És ha kell, akkor segítséget kérsz, és megalázkodsz. Nem engedhetjük meg, hogy pusztítson az ördög, mert azért jött Jézus, azért jelent meg az Istennek a fia, hogy az ördög minden munkáit lerontsa. Azt jelenti ez a szó, hogy felold, kiold, szabaddá tesz, kiszabadít, köteléktől megszabadít, lerombol, felszabadít, megsemmisít, eltöröl. Az ördög munkáját az életedben úgy tudod pusztítani, hogy egyrészt megszabadulunk a bűnöktől, a szabályrendszereket széttöröd az elmédben, a tanelveket, a Szent Szellem nélküli összes teológiádat kidobod az életedből, démonokat tűzöl az életedbe, letesszük az összes hitetlenségünket, képmutatásunkat, hogy Isten az életemben növekedhessen, és nagy legyen. Valakivel beszélgettem múltkor, és azt mondta, hogy ő gondolkodott azon, hogy vajon mit is jelent az uralkodás, és ez most ezt mit jelent uralkodni? És azt mondtam neki, hogy érti és alkalmazza a királyságot. Egy mondatban válaszoltam. Azt jelenti uralkodni, hogy értem, alkalmazom a királyságnak az üzenetét, és értem, mi van. És a királyságnak a legfőbb tanelve az, hogy mivel Isten úr, és uralkodik, ezért megengedem, hogy először az én életemben legyen úr. Alárendelem az életemet neki, engedelmes vagyok, mert a királyságban engedelmesség működik. Ez egy nagyon szigorú alapelve a királyságban. Százados példájából is láthatjátok. Engedelmes vagyok Istennek, engedelmes vagyok az előjáróknak. Ez egy szellemi elv. Engedelmes vagyok Istennek, alárendelem az egész lényemet, hogy ő valóban uralkodjon. Mert én nem tudok úgy uralkodni démonokon, helyzeteken, ha nem engedem meg, hogy először Isten legyen úr az életembe. Ez jelenti uralkodni. És utána már fantasztikus, mert a radach ugye azt jelenti, hogy leigázni, letaposni, utána már működni fog. De ez egy szellemi alapelv. Ha akarod a hatalmat, akarsz démonokat tűzni, engedd meg, hogy Isten uralkodjon először az életedbe. Erre a példa a názáreti Jézus Krisztus, aki letette az ő életét. Ezért működött rajta Istennek az ereje. Ezért működött rajta a hatalom. Letette az életét. Teljesen. Én most hívlak benneteket radikalizmusra, mert azt szeretnénk, hogy a gyülekezet életébe az történne, hogy egyszer felfordulnánk az Istennek a mozgásától, teljesen megváltoznánk. Én azt szeretném, azt szeretnénk. És ehhez hívunk benneteket. Nem egyedül szeretnénk ezt, hanem veletek. Meg kell, hogy halljátok, amit üzenek. A szellemetekben meg kell hallani. Én ezt nem érzem, figyeljetek, nem érzem, hogy magamtól mondom. Úgy érzem, hogy sürgetés van bennem. Úgy érzem, hogy sürget az Úr, hogy most már. Az a probléma, hogy a királyságot, a tíz szűz is azt gondolta, hogy majd el fog érkezni. Nem értették meg, hogy királyság már itt van. Le vagyunk már most maradva. Ha most visszajönne az Úr, nem vagyunk készen. Nem vagyunk kész. Nem vagyunk kész. Borzalom, hogy kimondjam, de nem vagyunk kész. Azért sürgetek, Nem azért, hogy én most valami olyasmit mondjak, hogy titeket betörjelek. Arra kérlek benneteket, a szívetekből értsétek meg, miről beszélek. Az életvezetésünkben az ő akaratát kell keresni. Ez a királyság. Az ő céljai a mi céljainká válnak. Akkor valóságos a király uralma az életünkben, ha megengedjük, hogy valóban Úr legyen. Sőt, a Szent Szellem Úr legyen az életedbe. A Szent Szellem Úr-e az életedbe. Ekkor érted a királyságot, ha Isten először uralkodik rajtad. Ekkor érted igazán. Ott már elkezdett kapizsgálni a Lukács 9-t, amit mondtam, hogy mindent ott hagysz a királyságért. Elkezd növekedni majd az erő az életeden. Az ördög gyűlöli azt, amikor a hívők fölkelnek. Gyűlöli azt, amikor fölkelsz végre. És azt mondod, hogy elég ebből a langyosságból, ebből a kétfelé sántikálásból. Kérdezzük, hogy na mindegy. Máté 12:28. Itt az idő, hogy mint tanítvány elkezdjél démonokat űzni. Most már itt az idő. Most már itt az idő, hogy rámert tenni a kezedet az emberekre. Itt az idő, hogy használjon téged az Úr. Gyülekezetben, gyülekezeten kívül, hogy bátor legyél most már. Ha pedig én Istennek szellem által üzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Avagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába, és rabolhatja el annak kincseit, hanem ha megkötözi előbb a hatalmast, és akkor rabolhatja ki annak a házát. Ha nem üzünk démonokat, nem fog áttörni az életedben semmi, és lehet, hogy egy nagy böszön vallásos szellem van rajtunk, és nem üzünk démonokat. Megszokjuk a démonizáltságainkat, megszokjuk a saját magunk érzelmi betegségeit, depresszióit, megszokjuk, hogy milyen állapotban vagyunk, és mivel tévejgés működik az egyháznak a nagy részében, sok hívőn, aki alszik. Figyeljetek, vagy alszik a hívő, vagy a szent lélek élete van telve, nincs más. Vagy alszik a hívő, vagy szunnyad, vagy a szent lelket ismeri. Megszokjuk a démonizáltságainkat, és nem utáljuk meg a koszos démonainkat. Hát, mit mond Jézus? Be kell menni a hatalmas házába, hogyan rabolhatod el annak kincseit, hanem ha megkötözöd. Megkötözöd. És nézd csak a 43-as verstől. Mikor pedig a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár. Nyugalmat találva, nyugalmat keresve, és nem talál. Akkor ezt mondja. Visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És oda menvén üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Akkor elmegy és vesz magam mellé más 7 szellemet, gonoszabbakat ő magánál. És bemenvén ott lakoznak, és ennek az embernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is. Jézus tudatos, ismeri a szellemvilágot. Tudja, hogy ő azért jött, hogy az ördög minden munkáját lerombolja. Nincs rajta vallásos téveszme. Nincsenek is démonok. Keresztényben nem is lehet démon. Azt mondja Jézus, hogy a nemzetségek démonizálódni fognak. Nagyon durva, ige. Kérdezzük, hogy miért nem vagyunk betöltve Szent Szellemmel nagyon sokan. Sok démon van jelen. Démonok akadályozzák sokszor a betöltekezésedet. Démonok akadályozzák az életedben, hogy a Szent Szellem átjárjon. Vannak sérülések, sebek. De figyelj, miatt ne aggódjál. Ha te ismered a Szent Szellemet, akkor ott spontán meg fogja mutatni, hogy mi van veled. Ha nem ismered, akkor kér segítséget, tanácsot. Démonok akadályozzák, hogy betöltekezzünk Szent Szellemmel. Királysági embereknek démonokat kell űzni. Ahhoz, hogy áttörés legyen az életedbe. Isten mutassa neked meg az erősségeket az életedbe. A gyülekezetedbe is, stb. De ezt beszéld meg vezetőkkel. Nagyon fontos. Nincs Isten királyságában ilyen olyan fajta laikusság, ami a vezetőségen kívül működik. Ez Istennek a rendje. Nézzük a Laodicea belüli gyülekezetet. Ja, itt az igénél nem mondtam meg, bocsánat, itt maradhatok. Tehát a démonok visszatérnek, ha üres az ember. Démonok megtámadhatnak, korábbi démonok is visszajöhetnek az életedbe, ha nem űzöd ki, és nem, vagy nem töltekezel be Szent Szellemmel. Fölhívja Jézus a figyelmet az életünkbe, hogy üzzél démonokat, és a királyságot szoríts ki az a királyságot hozd be az életedbe, és szoríts ki a démonokat, és vigyázz arra, mert ezek gonosz szellemek, és keresik a hívőket. Nem én mondom, Jézus mondja. Visszatérnek a démonok az életünkbe, ha üres a ház. Jó volt, egyszer Reinhard Bonnke mondta, hogy akkor vannak ott démonok, hogyha nem forró, nem vagy forró. Nem vagy tüzes, akkor démonok ott megülnek. Otthonokban vannak démonok. Emberek megtűrik az otthonokban démonikus közegeket. Igen, a forró olajra nem száll rá. A légy. Megtűrjük az atmoszféránkban a démonokat. Anyuci szellemeit, apuci szellemeit. A saját magunk dolgait megtűrjük. Közben nekünk alakítani kéne a királyságot otthon. Jelenések 3.15. Fiatal keresztények képesek démonokat űzni. Higgyétek el, nem szabad attól félni, hogy ő most fiatal keresztény. Jézust abszolút nem érdekelte, hogy fiatal a 3 évig ott tanította ott a tanítványit. Abszolút nem érdekelte. Bevezette őket a szellemi dolgokba, bevezette őket a titkokba, és abszolút nem volt fejfájása, amikor azt mondták neki, hogy a démonok engednek nekünk. Helyre tette őket, nem baj, ne ezen aggódjatok, nem ez a lényeg. De egyszerűen fiataloknak meg kell tudni tanítani őket, hogyan kell démont űzni. Hogyan kell, hogy uralkodjon rajtuk Isten, de azt is, hogy hogyan tudják alkalmazni a királyságnak az erejét. Nézzük a jelenések 3-at. Megyünk mindjárt a 10-20-höz, de most készítem elő a terepet. Jelenések 3. Hát ez a Laodicea gyülekezet. Laos azt jelenti, hogy laikusok a köznép, a Dikea pedig szokások, vélemények, népuralom. Tulajdonképpen. Nép döntése, nép véleménye. Népítélet, igen. A nép dönt. Ez, sokan azt mondják, hogy az utolsó időszaknak a gyülekezete, én nem vagyok ebben teljesen biztos, lehet, hogy ez csak egy minta, de mondjuk azt, hogy jó az utolsó időszak korszak, az szerintem lehetséges, hogy így van valóban. Laodiceabeli gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Ő az Ámen, a hű és igaz bizonyság, a názereti Jézus Krisztus. Tudjátok, akkoriban az ókorban azok voltak az igazi tanúk, azok voltak a leghitelesebbek tanúk, akik képesek voltak meghalni azért, amit állítottak. Annyi is Jézus Krisztus mit tett? Képes volt meghalni értünk. Ezért azt mondja, én vagyok az igaz hű tanúbizonyság. Én az életemet adtam értetek. Én szólok nektek, Laodiceabeli gyülekezet, aki odaadta az életét értetek. Tudom a te dolgaidat, hogy te nem, sem hideg nem vagy, sem hév, vaj, ha hideg volnál, vagy hév. Így, mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a szegény és a vak, a mesztelen. Azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem. Tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen. És ne láttassék ki a ti mesztelenségednek rútsága. És szemgyógyító írral kenn meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfedem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Egyetok, meg kell térni abból, ha valaki nem buzgó. Látod Jézusnak a szintjét? Térj meg, ha nem vagy egy buzgó keresztény, és langyos vagy. Ími az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Isten ígéreteit van számunkra. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem. amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében, akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezetnek. Ahogy én olvasom ezt a levelet, én úgy látom, hogy ez nem egy üldözött egyház, ahol a hívők képesek langyosnak lenni, sose tudják, miről van szó az életükben. Ez nem üldözik. Békesség, biztonság. Ez egy olyan időszak, ahol a hívők el vannak a lagymatagságukba, a kényelmükbe. Ezen a gyülekezeten tévejgés ereje működik. Azért tévejegnek elsősorban, mert nem a királyságban élnek. Ahol Isten királysága működne, ott fölismernék Istennek a hatalmát, ott lenne úrként a Szent Szellem, meg tudnának változni, látnák az állapotukat. Az utolsó idők egyházaiban, ahol a királyság evangéliuma nem lesz jelen, a királyság ereje, és nem hisznek ebben, nincs más választás, csak tévejgés lesz. Ahol nem lesznek telve Szent Szellemmel gyülekezetek, ott meg fognak ülni a démonok, és vakságot, szellemi vakságot fognak hozni. És nem fogják látni az emberek a saját maguknak az állapotát. Ezért fontos, amiről beszélek. Ezért fontos betelni Isten szellemével. Vasmanitól olvasok valamit. Itt nem a Szent Szellem uralkodik, sem a lelki pásztorok. Itt nincs többé tekintély, hanem laikusok vannak. Mit értünk azon, hogy laikusok gyakorolják a hatalmat? Nem más az, nem más, mint hogy a többség véleménye érvényesül. A többség véleményét fogadják el, amit a többség jónak lát, az a helyes. Ez a Laodicea. Más szavakkal kifejezve, nem szellemi atyák kormányoznak, nem pásztor, és nem a Szent Szellem, hanem a többség véleménye a döntő. És mindenki beleszólhat a gyülekezet dolgaiba. Ezt mondja Vacsmanné. Királyság üzenetében rend van. Vannak szellemi ajándékok. Vannak szellemi tekintélyek. De itt pozíció is van. Itt az a lényeg, itt most ne értsd félre, nem azért laikusokat, ne azt értsd, hogy neked nem kell semmit csinálni Isten királyságába, hanem nem a Szent Szellem az Úr a gyülekezetbe, és nem Isten emberei vezetnek a gyülekezetekbe. És ahol nem Istennek a felkentjei szolgálnak a gyülekezetekbe, ott tévejgés lesz. Erről van szó. Ahol nem szolgálati ajándékok vannak, akár a pulpituson, vagy nem látnak, ott tévejgés lehet. A laikus szót úgy értsd, hogy ők döntenek, emberek véleménye, emberek döntése, megszavazás. Ma olvastam a karizmám, meg voltam döbbenve. Egy gyülekezetről, ahol megszavazták, hogy beengedjék a homokosokat a gyülekezetükbe. Megszavazta a gyülekezeti tagokkal, a 90-es években váltak ki a baptistáktól, azt hiszem Carolina-i gyülekezet, kiváltak azt hiszem 8-10 éve, és valamilyen baptista fellowshipban vannak most is, és úgy döntöttek, hogy ők befogadják a homokosokat. És szavazásra ítélték őket, az egész helyzetet. És megszavazták. Nincs ajándék, nincs az a gyülekezet, ahol igazi ajándékok vannak, megtűrik ezt. Azok is ott maradtak, akik ellenálltak ennek az egésznek. Nagyon fontos, hogy helyreálljon a gyülekezeti rend, helyreálljon az Isten királyságában a szolgálati ajándékoknak a szerepe. Apostolok, ugye, proféták, stb. Tudjátok, miről beszélek. Itt azt kell megérteni, hogy a Szent Léleknek a felkenetése nélkül nem lehet a királyságban működni. És tekintély alatt kell működni, tekintély alatt kell dolgozni. Különben vakság jön. Ezt mondja ez a gyülekezet. Tehát ne úgy értsd ezt a Laodicea, hát én laikus vagyok, és semmit nem kell csinálni, de nem erről beszéltem, remélem értitek. Csak ne te döntsél. A gyülekezetnek az életében. Együtt dolgozunk, csináljuk Istennek a királyságát. Ez azt jelenti. Halleluja.